Jó reggelt! Abszolút. Bár ritkán, de az Oliva étterem Budaörsön esküvőt tart. Ez körülbelül 100 méterre van tőlünk. És hajnali 2-ig tartott az esküvő. Van olyan zene, amit az ember szeret, van olyan, amit nem. Hát ez olyan volt, amit nem. Nem tudom, amikor a 8 óra munka, 8 óra pihenés megy egy esküvőn, úgy nehéz volt összeilleszteni, hogy mi köze hozzá. Na nem baj. Drágáim, kezdjük úgy ezt az egész előadást, hogy mindenkit elküldök. Nem tudom, hogy van-e nálatok biblia és papír, akinél nincs, azt szerintem most hozzom. Nagyon jó. Jó, hogyha fog kelleni, fogjuk használni. Ha már beszélünk a bibliáról, meg a tanulmányozásáról, akkor legyen nálunk, jó? Úgyhogy akinél nincs, akkor egy percet szálljunk rá, hogy hozzatok bibliát, és jegyzett papírt, meg tollat is, amivel tudtok írogatni, jó? Telefonba is lehet jegyzetelni. Addig mesélek. Egy új élmény, amiért az az, hogy Isten tiszteleteken egyre többször hallja azt az ember. Ugye régen mindig azt mondták, hogy lapozzatok oda ehhez az igéhez. Ma már egyre többen nem mondják azt, hogy lapozzatok oda, mert van, aki telefonon keresi ki, hanem nem is tudom, mi lehet a jó kifejezés erre, hogy klikkelj oda. Klikkeljük a Máté 15-öt. Lájkoljuk be. Bizonyságtételképpen lájkoljuk be ezt az igét Facebookon. Na, addig kezdjünk beszélgetni, jó? Egy kicsit bemelegítsük ezt a témát a mai reggelem. Kérdezek. Mi az, ami nagyon szerettek, amikor leültök a Biblia tanulmányozásában, és mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti? Gyorsan, egy-két gondolat. Mi az, amit nagyon élveztek, amikor végre leülhettek a Biblia tanulmányozására, és mi az, ami őszintén kihívást jelent, amin esetleg sokszor elakad, vagy ami miatt nem ültök le Bibliát tanulmányozni? Az idő hiánya. Jól sejtem? Ha nem? A sok minden más. Prioritás. Nehezen ülünk le. Igen. Ugye a böjtnél is az egyik pont, amit Pisti mondott tegnap, az elcsendesedés. Ez nem jön olyan gyorsan, hogy leülök, és azonnal vált az agyam, és be tudok illeszkedni a Biblia tanulmányozás lelkületébe, mentalitásába. Mi az, amit élveztek, hogy ne csak a kihívásokról beszél? Ha már egyszer sikerül, miért jó? Meghallom az Isten hangját. Milyen egyszerűen hangzik meg általánosan, és milyen misztikus. Ez definiálni kéne, hogy mi ez, és annyian kérdezik fiatalok, hogy hogy lehet hallani az Isten hangját. Nem tudom elmagyarázni. Bizonyos részét el lehet, bizonyos részét nem. Mi az, amit élveztek még, vagy mi az, ami kihívás még? Tessék? Aha. Hát én akkor állsz föl frissen, üdén és feltöltve a Bibliád mellől, amikor úgy érzed, hogy valami olyat kaptál, amit tudsz alkalmazni, ami miatt megváltozik. Vagy ami miatt egy olyan probléma, amivel küzdködtél akár már évek óta, hirtelen összeáll, és azt mondod, hogy na, ez lesz az. Tessék? Eleve ezzel jövünk, hogy Istenem, segíts, szólj. Nagyon jó. Jó. A jegyzett papír, amit kaptatok, azt a szünet után fogjuk használni, és ahogy én ma fölépítettem ezt a két alkalmat, az a következő ösvényt fogja követni. Az első részében én szeretnék egy áttekintést átbeszélni veletek. Az ige tanulmányozásáról. Tehát olyan elveket, olyan szempontokat és szemléletet szeretnék megosztani veletek, ami elengedhetetlenül szükséges egy evangéliumi gyülekezetben minden tagnál, hogy amikor az igét kezébe veszi, akkor azt jól fejtegesse, ne félreértse, és ne buta alkalmazásokra jusson, hanem mindazt, amit elmondhatok, azt meg tudja élni, azt ki tudja bányászni magának. Hány meg hány olyan gyülekezet van, nem csak Magyarországon, ahol nem élnek a hívek, a reformáció adta lehetőséggel, hogy a hívő kezébe veheti az igét, és már nem csak a vasárnapi ige hirdetésre támaszkodhat, mint hogy a régi időkben, amikor a pap kontrollálta azt, hogy hogyan értelmezzük mi az igét, hanem ugye Luthernek az egyik első törekvése az volt, hogy fordítsuk le az igét. Miért? Hogy otthon, a hétköznapokban elővéve készen álljon az Isten népe arra, hogy magának kifejtse az Isten üzenetét. Nagyon kevés az, hogyha egy gyülekezet úgy működik, hogy vasárnapról vasárnapra meghallgatjuk, hogy a lelkész vagy az ige hirdető mit értett meg az Isten igéjéből. Hasznos és szól az Isten igéje azon keresztül is, de semmi nem helyettesítheti azt, amikor te az Isteneddel, az igével, a Szentlélek által leülsz, és magadnak megfejted, hogy veled mit akar az Isten. Miért beszélünk erről? Nem csak azért, mert alap, hanem azért, mert sosincs kész az Isten embere arra, hogy véglegesen azt mondja, hogy most én már tudok Bibliát tanulmányozni. Ezekről is fogunk beszélni. A Biblia tanulmányozást egy óriási szükséglet kelti életre bennünk. És ez nagyon fontos, ez az első dolog, amit szeretném, ha megértenénk. Mit nem jelent a Biblia tanulmányozás? A Biblia tanulmányozás nem azt jelenti, hogy az ember képes megérteni az Istenét, ha tanulmányozza az Istenét. Az ember, a hívő ember, a megtért ember sem képes megismerni az Istenét. Nem vagyok képes kitalálni, hogy milyen az Isten. Magamtól nem vagyok képes eljutni arra, hogy azt mondjam, hogy ilyen az Isten. Egyszerűen a bűnösségem miatt, a korlátozottságom miatt, a világ miatt, amiben vagyok, nincs bennem. Ezért, hogy és sokszor az ember így indul el. Hogy vagyok én, és elindulok az Isten felé, és megpróbálom megfejteni az Istent. Ez lehetetlen. Ezzel ne is próbálkozunk. És ugye úgy, hogy az ige inspirál, mintha belőlem fakadna az Isten megismerése. Nem, belőlünk nem fakad az Isten megismerése. Ezért az egyik első, legfontosabb dolog Isten igéjével kapcsolatban, hogy ez nem más, mint egy kijelentés. Az Isten igéje kijelentés. Az Isten tudta azt, hogy az ember nem képes önmagától elindulva megismerni őt, ezért az Isten azt mondta, hogy én kijelentem magamat, megmutatom magamat az embernek. Ennek az elsődleges forrása az ige. Máshol is kijelentette magát, de ez tartalmazza a teljes kijelentést arra, hogy az Isten mit akar, hogy mi tudjunk róla. Ő azt elmondta. Ha nem mondta volna el, mi nem lennénk képesek megismerni az Istent. Ilyen mértékben függünk az Isten igéjétől. Ha valaki, sőt, azt mondanám, hogyha valaki félreteszi a Bibliát, és azzal jön oda hozzátok, hogy hát már hónapok óta nem olvastam, de nagyon jó a kapcsolatom az Istennel, lehetetlen. Lehetetlen. Mert nem fakadhat belőlünk. Egy ilyen dömösi hétvége arra is jó, hogy az ember elszakad egy kicsit a mindennapjaiból, ebből a pörgésből, hogy elakad, nem tud leülni, nem tud időt szállni rá, és értékelj egy kicsit nem csak a Biblia tanulmányozását, hanem ennek fényében a lelki életét is. Hogy vajon az, ahogy vagyok, ha jól vagyok, akkor azör vagyok-e jól, mert táplál az ige, és ez a kettő kéz a kézben jár. Vagy ha ki vagyok száradva, akkor nem azért vagyok-e kiszáradva, mert próbálom megfejteni az Istent, próbálok én csendességet tartani, de az igen mély bányászása hiányzik ebből az egész történetből. Lehetetlen. Az Isten mondta azt, hogy lehetetlen. Az egyik ige, amit jegyezzetek le, sokan ismeritek, de alapokat veszünk át, 2 Timóteus 3:16-17. Hogy kezdődik ez az ige? Ebben a pár szóban az evangéliumi hit dogmái így zuhannak le. A teljes írás Istentől ihletet. Két óriási igazság van. Az egyik, hogy a teljes írás. És ez két dolgot is jelent. Az egyik az az, hogy nincs benne hiba, nincs benne olyan rész, ami emberi kitaláció, nincs benne olyan rész, ami emberi ötlet. Minden egyes szava az, amit az Isten akar magáról elmondani az embernek. A másik, amit ez a teljes szó jelent, az az, hogy minden benne van, ami ahhoz szükséges, hogy valaki megismerje az Istent és vele járjon. Minden. Nincs szükség másra ezen kívül. Az Isten másban is kijelentette magát, például körülnéztek Dömösön, megnézitek a hegyeket, a természetben Isten kijelentette azt, hogy ő milyen. De ha valaki csak ül és nézi a hegyeket, az kevés ahhoz, hogy megismerje és vele tudjon járni. És azt mondanám, ez egy nagyon jó első lépés. Valóban az Isten kijelentette magát ott. De ha valaki csak a természetben annyit mond, hogy hatalmas az Isten és milyen teremtő, ez még nem jutatja a mennybe. Első lépésnek jó, elismeri, hogy van az Isten, és elismeri, hogy milyen az Isten. De az evangélium üzenete is az, hogy hogyan járhatunk vele, Isten csak az igéjébe rakta bele. A gyülekezet, az Isten másik eszköze, hogy kijelentse magát. De nem elég. Ha valaki csak gyülekezetbe jár, de nem olvassa az Isten igéjét, nem kapja meg azt, ami az Isten megismeréséhez és a vele való járáshoz kell. Mert az csak az igében. Még egy igei gyülekezetben sem. Tehát nehogy beleessünk abba a csapdába, hogy ezekkel kiváltjuk azt, hogy bizony le kell ülni és tanulmányozni kell. A gyakorlatáról néhány dolog, ugye azért nem egyszerű, tehát reggeli csendesség és a Biblia tanulmányozás. Hogy van ez egymással? A reggeli csendesség az a Biblia tanulmányozás? Nem tudom, milyen a gyakorlatotok. Azért itt az ige nem jelentette ki, hogy szerdán 6-tól 8-ig kell este Bibliát tanulmányozni. Tehát szabadságot ad az ige a gyakorlatban. De nagyon kíváncsi lennék, hogy ti milyen gyakorlattal tudjátok beépíteni ezt az életetekbe. Nekem, ami bejön és ami működik, az az, hogy időről időre kell egy hosszabb 2-3 órás idő, amikor leülök és bányászok egy nagyot. Általában ez akkor van, amikor egy könyvet elkezdek tanulmányozni, vagy egy nagyobb szakaszt. Ez egy lassú folyamat. Látni fogjátok, amikor átveszük az elveket, ez egy munkás dolog. Az igét, egy igét is akár lehet hetekig tanulmányozni. És nálam például most Nehémiásban vagyok, és tavaly szeptemberben kezdtem el. És még mindig csak a második résznél tartok. És még mindig van egy kérdés, amivel küszködök, és nem tudom megfejteni. De nagyon élvezem, hogy küszködök, és nem tudom megfejteni, mert ez az, amit az Isten akar. Az elején elkezdtem, és akkor egy pár óra kell, hogy elindítsa az ember, az alapokat lefedtesse, hogy ki írta ezt, mikor írta, kinek írta, és ezek. De utána, mikor már ez elindult, és benne van az ember ebbe a evésben, a csendességeim sokszor arról szólnak, hogy egy szóra reggelente visszatérek. És arra elég negyed óra, mert már benne vagyok. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy ilyen kombináció van az ember életében, hogy néha hosszabb időt száll rá, de a csendességeinek is része. Néha a csendességből teljesen kimarad a Biblia tanulmányozás és egy nagy imádkozás. Tehát ezeket elválaszthatatlanok, de megvannak a hangsúlya az életünkben. No, tehát ha így veszed a kezedbe, azért már érzitek, hogy más íze van, hogy ez az, amit az Isten egyedi módon elmondott, ihletett, ez a másik szó, ami benne van. Az ihletett szó azt jelenti, hogy ő lehelte. A magyarban azt a szót használjuk, hogy inspirálta. Ez a szó azt jelenti, hogy belé lehelte. Nagyon érdekes, hogy ezt is mennyiszer félre értelmezzük, hogy én most arra inspirált ez az Isten tisztelet. De sokszor ez alatt azt értük, hogy magamból kreatívan arra indultam, hogy. Úgyhogy ezzel a szóval is óvatosan kell bánni, mert az ige, amikor ezt használja, ezt a görög szót használja, hogy inspiráció, ez csak erre érti, hogy az Isten kezdeményezően bele lehelte abba az emberbe, aki leírta Isten igéjét. Úgyhogy ezzel a bevezetővel szeretném én átnézni veletek a Biblia tanulmányozásnak néhány nagyon fontos elvét, és érteni fogjátok, hogy amint az ember kezébe veszi, bizonyos bökkenőkbe belefut ezzel kapcsolatban. Például az egyik első ezzel, amikor elkezdjük tanulmányozni az Isten igéjét, az az, hogy amikor Isten ezt ihlette, akkor egy bizonyos korban ihlette, és bizonyos embereken keresztül ihlette, bizonyos kultúrában ihlette. Akkor és ott. Én meg élek 2012-ben Budaörsön, egy teljesen más kultúrában, egy teljesen más családi háttérrel, teljesen más neveltetéssel, teljesen más értékekkel. És a kettő nem fedi egymást. Azonnal feszültség alakul ki. Ha leülök én a mai fejemmel, és elolvasok egy sort az Isten igéből, azonnal, menthetetlenül, kivéthetetlenül, akármit teszel, bele fogod olvasni a saját személyiségedet, a saját kultúrádat, a saját értékeidet az igébe. Az egyik legfontosabb első elv, amit meg kell tanulni az embernek, és nem lehet egy ilyen előadás azt mondani, igen, ki van pipálva, ezt kell folyamatosan gyakorolni, az az, hogy amennyire lehet kiszűrjem ezt a beágyazottságot a Biblia tanulmányozásomból, és amennyire lehet engedjem, hogy az eredeti üzenet kibontakozzon és érje a lelkemet. A felszínes Biblia tanulmányozás az, hogy felcsapom, elolvasom, hogy ő pedig azt felelte, adj nekem valamit áldásul, na hát mi ma az áldás, legyen sok pénzem, és akkor ezért imádkozom, meg is van az alkalmazás, ennyi. Tehát lehet ilyen gyorsan is Bibliát tanulmányozni. Megkérdezik, hogy hol olvastad, ez nem tudom, mert mindjárt utána becsuktam, mert olyan izgatott lettem, hogy az Isten áldásokat oszt, de azt sem tudom, melyik könyvben volt, ki írta, kinek írta, éppen rosszul volt, vagy jól volt, éppen milyen áldásokra gondolt, mire volt szüksége. Úgyhogy na, itt azért rendesen el lehet tévedni, és olyan következtetésekre jutni, ami nem állja meg a helyét. Úgyhogy na, kezdjük is el, jó? Az első részben néhány elvet fogunk végigvenni, és utána pedig, amit kiosztottam a János első levelében, megpróbáljuk alkalmazni, lehetetlen vállalkozás. Az elsőben egy áttekintés lesz, a másodikban maximum az ízét meg lehet érezni, hogy milyen ez, aztán a többi rátok van bízva. Az első, amikor az ember elkezdi tanulmányozni Isten igéjét, akkor mindjárt arra gondol, hogy beleássa magát a görögbe, Spurgeon minimum háttérnek odállítja maga mögé, kommentár, lexikon, minden kell hozzá, mert különben csak teológus képes erre. Nem, van nagyon egyszerű módja, hogy elkezdje tanulmányozni az ember Isten igéjét, kezdjétek el olvasni. Ez az első elv. Kezdjétek el egyszerűen csak olvasni Isten igéjét. Volt egy nagyon híres tanító, aki egyetlen kérdést tett föl rendszeresen a híveinek, a tanítványainak, olvasod a Bibliát? Olvasod a Bibliát? Nem azt kérdez, hogy tanulmányozod-e? Olvasod-e? A tanulmányozás olvasással kezdődik. Hányan olvastátok már végig Isten igéjét, és hányan olvastátok már többször végig Isten igéjét? Miért fontos ez? Van az Ószövetség és az Új Szövetség, ugye? Alapokat tegyük le. Az Ószövetség máshogy kell olvasni, én azt mondanám, hogy más, hogy érdemes olvasni az Ószövetséget, és máshogy érdemes olvasni az Új Szövetséget. De ha egy dolgot elvisztek ebből, ha valaki az elején tart még ennek a Biblia tanulmányozás dolognak az életében, akkor azt mondanám, hogy egy dolgot vigyen el dömösről, kezdj el elolvasni a Bibliáját. És kezdj az Ószövetséggel. Ugye az egyik hiba, amiben beleesünk, hogy mi új szövetségi hívek vagyunk, mi csak az Új Szövetséget olvasjuk. Az Új Szövetség érthetetlen az Ószövetség nélkül. Őszintén. Én sokáig, legalább 10-15 évig bújtam az Új Szövetséget, és untam az Ószövetséget. Mert azt hittem, hogy az nem nekem szól. Az már egy lejárt lemez. Az már egy archívum. Az a könyvtárba való. Teológusok bújják. Nem. Hát ha megnézitek, hogy Jézus hányszor utalt az Ószövetségre, és mindent, amit csinált, annak a betöltéseképpen és arra építve tett, nem kéne kihagyni. Három dolog az Ószövetség olvasásával kapcsolatban. Ugye egy idő után unalmassá válhat, amikor már a 25. olyan nevet olvasod el, amit kiejteni nem tud. Érdekes Isten tiszteleteken mindig jó figyelni a lelkészeket, hogy Artaxerxésznél, nagyjából a hányadik szótagnál buknak bele, hogy kimondják, kimondhatatlan nevek vannak, azt se tudjuk, hogy kik, nem érdekes. Nem baj, majd eljön az is, amikor már ki tudod mondani, és tudod, hogy ki az. Most csak annyiról van szó, hogy kezd el olvasni. És amikor olvasod, akkor bele fogsz olyan dolgba ütközni, amit értesz azonnal. Ez is ez megölte ezt és ezt. Hát ez ma is így van a kultúrában, ez az érték nem változott, nincs kérdés. De azért az ember olvas olyan dolgokat is néha az igében, amiket nem ért elsőre. Ennek és ennek a királynak, aki az Istennel járt, volt 25 felesége. Na akkor most, hogy van ez? Kérdés. És azt mondanám, hogy amikor az Ószövetséget olvassátok, úgy olvassátok végig, hogy ide a szélére érdemes olyan Bibliát venni az elején, amikor sok hely van a szélén, fölírni, hogy ezt nem értem, ez a kérdésem. Egyszerűen csak összegyűjteni az Ószövetségből, hogy mi az, ami érdekel. És higgyétek el, hogy ez már hatni fog rátok, nem csak olvasod, és utána ugye belealszol, hanem azt keresed, hogy ezt nem értem, ez kérdés. A második dolog az Ószövetséggel kapcsolatban, amikor végigolvassátok, ami nehézséget jelent, hogy ez nem időrendi sorrendben van összerendezve. Egész más szempontok szerint van összerendezve. Magyarul még nem jelent meg olyan Biblia, de külföldön már megjelent olyan Biblia, ami átrendezte az Ószövetséget, és úgy rendezte össze az egyes könyveket, hogy időrendbe rakta. Szerintem nagyon hasznos. Nem mondanám, hogy úgy használnám a Bibliát, de nagyon hasznos. Érdemes fölépíteni a fejetekben, hogy a körülbelül 2 perc alatt el tudjátok-e mondani, hogy ez a jó pár oldal milyen történetet tekint át. Tehát hogy következtek sorban a teremtéstől kezdve a Krisztust megelőző csend időszakáig. Mi történt Izrael? Mi ez a történet? Nem egy bonyolult történet, ami le van írva. De ezt a teljes képet valahogy össze kell rakni, hogy amikor olvasol egy sztorit, az ne elveszze, nem tudom, hogy na, ez a király és ez a proféta azért profétált, mert ő éppen kiküldetésben volt, vagy éppen fogságban volt, és azért beszél így. Ez a második dolog. A harmadik dolog az pedig az, hogy rendszeresen olvassátok az Ószövetséget. Ha valamire biztatlak titeket, az az, hogy nincs Biblia tanulm, az Új Szövetséghez kell egy nagyon erős ószövetségi alap. De az is igaz, hogy az Új Szövetségi időszakban élünk, tehát többet és mélyebben kell tanulmányoznunk az Új Szövetséget. Tehát nem gond az, hogy több időt töltünk az Új Szövetségben, de ne csak ott. És amikor az Új Szövetséget olvassa valaki, akkor én itt egy dolgot mondanék, ami egy nagyon jó alapot vethet, az az, hogy fogtok egy levelet, amit úgy döntötök, hogy na ezt fogom tanulmányozni, olvassátok el sokszor egymás után. Tehát például az 1 Jánost osztottam én ki, ha valaki éppen most nem tanulmányoz senkit, vagy most kezdi, az egyik legjobb kezdés az 1 János, és utána a János evangéliuma. De lehet, hogy az lenne az első lépés, első ilyen gyakorlati alkalmazás a számotokra, hogy olvassátok el 30 napon keresztül minden nap egyszer János első levelét. Hú, uncsi, nem? Körülbelül 1/4 óra, 1/2 óra alatt el lehet olvasni a levelet, tehát pár oldal. Csináltatok már ilyet, hogy egy levelet 30 napon keresztül újra és újra elolvasni? Ha már a római levélet csinálod ezt, ez egy kicsit nehezebb, az hosszabb. Ezért érdemes egy röviddel kezdeni. Hogy a János második level az még rövidebb, egy oldalt se tesz ki. De figyeljétek meg, szerintetek mi történik akkor, hogyha egy levelet 30-szor elolvasod? Mondjuk Enikő annak idején nekem írt szerelmes leveleket. Ráadásul ezt ugye elmondhatom, mert én beszélek, ő pedig hátul ül. Hogy én Szegeden voltam 3 évig, amikor együtt jártunk, ő pedig Budapesten tanult. És azt csináltuk, ugye, tehát ókor, nem volt még e-mail, nem volt még mobiltelefon, a telefon volt, de az is vezetékes. Vettünk egy-egy füzetet, és egy hétig én írtam ebben a füzetben, egy hétig ő írt abban a füzetben. És utána cseréltünk, és akkor olvashattam az előző hetét, megírhattam a hetemet. Óriási volt, életemben ennyit nem írtam, előtte se, utána se. Nagyon motiváltam, hogy összeházasodjunk. Ne kelljen végre irogatni, csak az ágyban odafordulni és elmondani, hogy mi van. De levelek, ugye, amikor az első szerelmes leveleket kapja az ember, az többször elolvas, hogy mi van a sorok között. Ugye, és azért már harmadik, negyedik olvasatra olyan dolgokat is belelát, ami első olvasatra nem látta. Mi történik szerintetek, amikor 30 napig elolvasnátok János első levelét? Nagyjából elmondtam. Szerintetek, hogyan hat ez? Vagy mind megy keresztül az ember? Ez is lehet. Ez körülbelül az első és a második héten történő betegség lesz. Amikor úgy érzed, hogy már elolvastad ötször, úgy érzed, hogy tudod, hogy miről szól, és úgy érzed, hogy na, igen, tudom, ez erről szól. És azt hiszem, hogy tudom, hogy erről szól. Aki kitart, és a második hét után, a harmadik és a negyedik héten is olvassa, olyat fog tapasztalni, amit korábban nem. Elkezd összeállni neki, hogy hű a mindenit, ezt nem vettem észre. Ugye, amíg egyszer elolvasod, akkor már a végén nem emlékszel, hogy mit mondott az elején. A 30. napon már az utolsó verset úgy fogad is, az első versben ezt mondta az életről, és a végén is az életről beszél. Akkor lehet, hogy ennek az igen szakasznak itt a témája az Istenből fakadó élet. Óriási gyakorlat, próbáljátok ki. Az egyik nagy hiba, amit elkövettem a hívő életemben, és ha visszamehetnék, ezt csinálnám, és most próbálom pótolni, de már nem olyan egyszerű. Olyan jó lenne, ha ma már ez a kezemben lenne. Úgy szeretném azt, hogy minden egyes levelét és könyvét a Bibliának 30-szor elolvastam volna, és bármikor megkérdezitek tőlem, hogy Nehémiás könyve miről szól, akkor el tudom mondani, hogy ennek a könyvnek ez a fő témája, és ezeket az elveket érinti. Ha megkérdezitek, hogy Mikás miről szól, most nem tudnám elmondani nektek. De vissza kell menjek. Miért fontos ez? Azért fontos, mert általában úgy ülünk le Bibliát, hogy fogunk egy igét, végül a szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük, miért nem hoztátok ide? És akkor megpróbáljuk ezt értelmezni. De ha már egy olyan háttér van mögöttem, hogy én végigolvastam, és nagyjából tudom, hogy az egész történet miről szól, akkor az, annak a fénye, az olyan lesz, mint egy lámpa, világítani fog erre az igeversre, és akkor jól fogom értelmezni ezt is. Úgyhogy nem fogunk olyan hibába esni, hogy elolvasom azt, hogy elhengerítette az angyal, Jézus sírja elő a követ, akkor arra jutok, hogy na, akkor bizony az én életemben is vannak nagy kövek, amiket az Isten el fog hengeríteni. Ilyen például a félelem, tehát ez az ige a félelemről szól. Ez ugye elég erős lépéseket jelenthet az igében. Hallottam és olvastam ilyen ige hirdetést. Annak fényében, ami az egész, és már érzitek, hogy hú, ez azért munka. De ha az Isten csak ezt adta, amiben kijelentette mindazt, amit róla megtudhat az ember, akkor én azt gondolom, hogy hű, mennyi minden mással foglalkozom, amiben nincs benne az Isten kijelentése, ezt kell bújjuk, ezt kell olvassuk. Az első elv, olvasd, amíg ki nem alakulnak azok, hogy milyen témáról szól, mi van benne, és szinte átitatja az agyadat, az az ige. No, az egyetlen és egyszerű módszer, amit szerintem minden hívőnek tudnia kell, aztán azt lehet spékelni mindenféle más módszerrel, az a hármas biblia tanulmányozó módszer, amikor először megfigyeled, hogy mit mond egy igeszakasz, utána értelmezed, és utána alkalmazod. Ez egy nagyon egyszerű, én erről szeretnék egy picit többen beszélni. A Biblia is beszél erről. Megemlíti ezt a megközelítést. A megfigyelés az miért kell? Egyetlen kérdésre ad választ, tudjam, hogy mit mond. Miért kell értelmezni az igét? Tudjam, hogy mit is jelent. De az, hogy mit mond és mit jelent, az két külön dolog. Én nem vagyok nyelvész, nyelvtanból. Mit mond és mit jelent? És csak utána mondom azt, hogy mit jelent nekem. Ugye az ember olyan türelmetlen típus, kinyitja a Bibliát, és azt mondja, mit jelent ez nekem. És az én Uram, az Úr megsegített engem. király, húd mekkora mákod van, hogy itt nyitottad ki. És akkor az úr lecsapott rá, és háza népével kiirtotta. Mit jelent ez nekem? Az abszolút. Igen. Jóska üzenet jött. Hadd mondjam el. Gyertek át vacsorára. Nem lehet így. Nem lehet így. Nem lehet így. Borzasztó sok munka kifejteni azt, hogy mit jelent az ige. Borzasztó sok munka. De most ez rosszul hangzik, hogy azt mondtam borzasztó, de ez biztatásnak szánom. Ez azt jelenti, hogy munka nélkül nem lehet. Nem lehet. Muszáj elvégezni a házi feladatot, ugyanis nem ugrálok. Nehémiás 8. Van nálatok Biblia, nyissátok ki. Nehémiás 8 és a 8. vers. Mondtam, hogy itt tanyázom. Itt megadja a 8. vers, amikor ezt megtaláltam, ezt mondom, hogy hú, ez az. Itt benne van ez a módszer. Érthetően olvastak a könyvből, Nehémiás 8:8. Érthetően olvastak a könyvből, mit mondtam eddig? Olvastak. Mit csináltak? Felolvasták, és ezt érthetően tették. De utána nem álltak meg itt, Isten törvényéből, és azután magyarázták és értelmezték az olvasottakat. Tehát először van az olvasás, megfigyelem, mindent szétszedem darabokra. Ugye a fiúknak a példa, az kapsz egy kis motort, az szétszedett darabokra, mert érdekel, hogy mi van benne. Lányoknál nem tudom, mit szednek szét darabokra, mert érdekel, mi van benne, de a Bibliát először szét kell szedni darabokra, és utána jön az értelmezés. És utána olvashatjuk, hogy hogyan reagáltak. Nem lehet fölcserélni ezeket egymással. Megfigyelek, értelmezek, alkalmazok. Mindezt pedig néhány további elv vezérli. Az első ezek közül, tehát csak hogy ismételjek, olvasd, és utána, amikor ezt a módszert kezded alkalmazni, hogy olvasod, megfigyeled, értelmezed, alkalmazod, a következőket próbáld betartani, törekedj arra, hogy betartod. Ugye már említettem azt, hogy amikor elolvasol valamit, elkerülhetetlen az, hogy mindaz, aki vagy, a kulturális beágyazottságod, a magyarságod, a családi háttered, ahogy neveltek, ahogy szigorúak voltak veled, ahogy kegyelmesek voltak veled, azt vele fogod olvasni az Isten igéjébe. Elkerülhetetlen. Például egy praktikus tanács, én soha nem merem azt mondani senkinek, hogy ez az, amit a Biblia mond. Ugye milyen, csak nagyon óvatosan, mindjárt hadd fejtsem ezt ki, mert ez egy elég erős jelentés. Hányan és hányan vitatkoznak a mai napon olyan kérdésekről, amiről a Biblia beszél, az egyik így értelmezi, a másik úgy értelmezi, és úgy levezetik neked a Bibliából, hogy ha nyár van, akkor minimum leizzadsz tőle. És azt mondod, hogy nem tudom eldönteni, mert ő is profi módon a Bibliából vezette le, és ő is profi módon a Bibliából vezette le. A mai napig vannak ilyen kérdések. Milyen sorrendje lesz a végidőknek? Fogalmam sincs, miért vitatkoznak ennyit róla. Mindenki a Bibliából, és mindenki profi módon levezeti. De aztán vannak másfajta kérdések. Táncoljunk-e? Milyen zenét használjunk? Ugye az már a törvényeknek is, ha már egy felkészült törvénykezővel találkozol, az minimum meg tudja magyarázni a Bibliából, hogy miért mondja azt, amit mond. Tehát nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog. Ezzel kapcsolatban én azt mondanám, hogy mivel ember vagyok, a kijelentés tökéletes, az hibátlan. Ne értsetek félre. Én viszont tökéletlen vagyok. Folyamatos munka az, hogy egyre jobban megközelítsem az értelmezésemmel a tökéletes kijelentést. Én azt hiszem, hogy nem lehet azt kimondani, hogy teljesen tisztán, és úgy értem az Isten igéjét, ahogy az van. Az Istennek tetszik ez a folyamat, hogy folyamatosan közelítek az igazi értelme felé. Az értelmezéseket csoportokba rakjuk, vannak dogmák, doktrínák és vélemények. A dogma az, amire az egyház, a Biblia tanulmányozása és értelmezése révén oda jutott, hogy ez már nagyon-nagyon-nagyon közel van ahhoz, amit az Isten kijelentett. De még a dogmák is változhatnak. Amiket elmondok én például Isten tiszteleten nektek Nehémiásról, arra leginkább azt mondanám, hogy abból a szent lélek, amit használ, az tökéletes. Az ige, ami le van írva, tökéletes. Amit én mondok, az egy közelítő értelmezés ahhoz, ami benne van. Az első dolog az az, hogy ne legyünk észnél, és ezzel a lelkülettel közelítsünk az igéhez, hogy mindig van egy kulturális, személyes beágyazottság, és csak közelítek az igazi jelentése felé. Bányászom ki. Mert mindig beleolvasunk. És ezt a szűrőt egyre jobban kell gyakorolni. Ugye az ige azt mondja a zsidó 5-ben, van akinek tej való, van akinek pedig már nehéz eledele. Mert az érzék szervei már alkalmasak arra, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól. A Biblia tanulmányozás ezt fejleszti bennem, hogy már egyre jobban tudom. Ugye az, aki most csapja föl, és az, aki már úgy, ahogy elmondtam, 30-szor minden levedet végigolvasott, és nagyjából tudja, hogy az egész miről szól, sokkal pontosabb értelmezést fog magának kivenni, mint az, aki most kezdi. Adjuk meg magunknak ezt a szabadságot, és ezzel a fejünkben üljünk le. Hogy amit olvasok, az nem kész, az tovább lehet finomítani, 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 finomítani. A második, nagyjából ugyanez, de van egy fontos elv benne. Ha leültök Bibliát tanulmányozni, könyörgöm, ne felszínesen tegyétek. Minden egyes igének és ige szakasznak egyetlen jelentése van. Egyetlen eredeti jelentése van. Az ige nem olyan, hogy az Isten mondott valamit, és 4-5 dologra gondolt. Az igének, amikor felütöd és elolvasod azt a szakaszt, az Isten egy dolgot akarott mondani. És nekem a dolgom az az, hogy azt az egy eredeti dolgot megtaláljam. Aztán annak van 20 millió alkalmazása. De értelmezése az igének csak egy van. Egy jelentése van. Egy eredeti jelentése. Amit például, amikor Pál írt az efezusiaknak, Pál egy dologra gondolt, amit az efezusi gyülekezetnek akart mondani. Nem egyből azon kezdek gondolkozni, hogy nekem mit mond az ige, egy dolgon gondolkozom, Pál mit akart mondani az efezusi gyülekezetnek. Nekem ezt kell először megfejteni. Na innen már munka, mert nem ismerem, hogy mi az az Efezus, nem tudom, kik voltak ott, nem ismerem annyira Pált, nem voltam ott, nem tudom, mivel küzdnek. Tehát mi kell ahhoz, hogy az eredeti jelentést megfejtsem, mindjárt kitérünk rá. El kell kezdjem beleilleszteni magamat, hogy milyen lehetett az. És már is értitek, hogy nem lehet soha tökéletes, csak közelítem ezt. De mindenemmel azon vagyok, hogy ezt az eredeti jelentést megragadjam, és utána azt alkalmazzam. Ehhez munka kell. A harmadik elv ebben a módszerben, amikor alkalmazok, az az, hogy ne lelkiesítsük el a Bibliát. Ezt azt értem az alatt, hogy sokszor hallunk olyan igehirdetéseket, vagy olyan magyarázatokat, amik tökre megállják a helyüket, mert nagyon biblikus gondolatok. De amikor összeilleszted azzal az ige szakasszal, amiből ezt magyarázzák, azt mondod, hogy ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ennek a kettőnek nincs köze, és ez egy nagyon nagy hiba. Lehet, hogy biblikus ez a gondolat, amit elmond az, aki értelmezi. De nagyon fontos az, hogy arra a következtetésre, amit ott a Biblia nem mond, azt lelki módon nem magyarázzuk bele. Máshol lehet, hogy mondja. Borzasztó nehéz. Őszinte leszek, én sokszor úgy ülök le, hogy van egy szükséglet bennem, nekem erre válasz kell. Melyik ige fogja nekem ezt megmondani? A másik ige hirdetésnél. Vasárnap igét kell hirdetni, szerintem van egy baromi jó témám. Hol van ehhez egy jó ige? És akkor, ha őszinte vagy, az 5.-6. év után, mikor már tanítod az igét, és nem csak ige hirdetést, amikor tanítványoztok valakit. Nyomás van rajtad, hogy találkozom lesz az adott házi csoportban, azt mondták, hogy én beszéljek erről az igéről, valami frappánsat kell mondani. Nem kell frappánsat mondani. Ha nem sikerült megfejteni, hogy ott mit mond az ige, akkor inkább mondd azt, hogy még nem tartok ott. A legnehezebb, amikor szombaton rájön az ember, hogy vasárnap igét hirdet, már megvan a téma, gyönyörűen föl van építve, és hirtelen belőtközik, hogy de ez nem erről szól. És akkor vagy jel egy nagyot, feláll és elmondja, és akkor úgy jön haza, hogy hát ebből nem merített senki semmit, persze, miért? Ha senki nem kíváncsi arra, hogy te milyen ötleteid vannak, mindenki arra kíváncsi, hogy az Isten mit akar neki mondani. arra nagyon kíváncsiak vagyunk. Tehát a harmadik, ne lelkiesítsük el azt, hogy belemagyarázunk dolgokat. Muszáj egyfajta átlátást teremteni magunkban, és utána engedni, hogy a Biblia azt mondjon, amit akar. Ezt a szabadságot adjátok meg magatoknak, amikor leülök Isten igéhez, Istenem, nincs semmi most. Ma reggel nincs semmi. Beszélj. Az Isten olyan, hogy tud úgy beszélni, hogy az eltaláljon. Nehémiásban, amivel küzdök például most, az, hogy úgy megörültem neki, csak egy jó példa. Nehémiás engedélyt kér Artaxerxész királytól, hogy mehessen Jeruzsálembe falat építeni. És akkor rájöttem, hogy ez az Artaxerxésztől már más is kért engedélyt, és volt korábban olyan, hogy ő nem adott engedélyt. Hú, akkor Nehémiás milyen bátor koma volt, mert annak ellenére, hogy ő tudta valószínű, hogy már ő megtagadta az engedélyt Esdrásnak, aki korábban ment, az első, második hullámmal megtagadta az építkezést, ő ennek ellenére mégis mert kérni. Megvan az ige, Nehémiás bátor volt, mert annak ellenére, hogy tudta, hogy micsoda kemény csávóval van szemben, mégis oda ment és kért. Ja, aztán tovább olvastam, és az egész úgy összeomlott, mert kiderült, hogy utána Artaxerxész már korábban engedékeny volt, és amikor megtaláltak bizonyos iratokat, akkor megadta az engedélye. Túróba. A nagy üzenet, amit fölépítettem, összeomlott. De omoljon össze. Omoljon össze, mert akkor most van esélyem arra, hogy azt szedjem ki Nehémiásból, ami benne van, és nem azt, amit én kitalálok. Aztán van még most mindegy, szóval érzitek, ez azért küzdelem. Amikor tanulmányozott. És amikor ugye már ott tartunk, hogy na, az eredeti üzenetet kell nekem valahogy egy olyan levélből kifaragnom, amit görögül írtak egy furcsa kereskedő népnek, ráadásul egy pál, akivel én még soha nem találkoztam, de sejtem, hogy milyen lehet. Az első dolog, amiben beleütköztök, az az, hogy amit itt kezedben tartasz, ez egy fordítás. Valakik lefordították a görögöt magyarra. Ráadásul ma már magyarul is legalább 8-10-15-20 verzió van. Ez nagyon jó, és van jobb fordítás, van gyengébb fordítás. Miért van jobb fordítás és gyengébb fordítás? Mind múlik egy fordítás? Mi van a fordítás és az eredeti között? Van egy ember közötte. És az az ember mit csinált? Értelmezett. És döntéseket hozott. És javított. Például egy református biblia fordító társulat, valószínű egy nagyon gazdag református egyházi teológiai képzéssel ül le lefordítani a görögöt, és amikor kiválasztja, hogy melyik szót használja, akkor ő az alapján fogja kiválasztani, hogy melyik fedezi inkább azt, amit az ő doktrinális, dogmai hite val. Na hát ez már mindjárt nehézség, ugye? Nem kell megijedni tőle, azért nagyon messze nem esik az alma a fájától. De el kell kezdeni, amennyire képes vagy rá ezt kivédeni. Hogyan? Hát akkor vegyük meg az összes, ha csak magyarul beszélsz, és nincs ezzel gond, vegyük meg az összes magyar fordítást, és amikor egy igét tanulmányozol, olvasd el az összes magyar fordítást, és akkor már legalább lesz 10-15 verziót, hogy azt az eredeti szót hogyan lehet. És összeáll a kép, hogy na, mi lehetett az a döntés, amit itt meghoztak. Aztán egyre inkább elérhető az, hogy az eredeti görögnek szótára bizony fölcsapható és megnézhető. Én nagyon bíztatnék mindenkit, laikusként is. Ezek azért már olyan jól elmagyarázzák, hogy ennek az eredeti görög szónak ilyen jelentései voltak, 10-15 jelentés, és akkor már látod azt, hogy itt valaki döntött, hogy ezt választotta ki. És néha bizony laikusként, az Isten embereként és a Szentlélek otthon vezeti ezt, rájössz arra, hogy hát lehet, hogy ez egy hibás fordítás. És ez nem fejezi ki azt, amit az eredeti ki akart fejezni. Ez már egy bátor dolog, de ezt a bátorságot akarja az Isten, hogy megéljük. Aztán, ha még valaki tovább akar menni, ma már egyre több kurzus elérhető akár online, és már Magyarországon is, ahol alap görög kurzusokat lehet venni. Én azt mondanám, hogy nem ezzel kell kezdeni, de úgy az ember, mikor már 15-20-30 éves hívő, én betervezném mindenkinek, hogy vágjatok neki. Milyen frissítő azért, nem, hogy belevágni ebben. Ha nem, nem muszáj, de nagyon bíztatom, akkor szerezzetek egy jó barátot, aki tud görögül. Én mindig el szoktam ezt mondani, nekem van egy nagyon jó barátom, nagyon bejön, Péternek hívják, és ugye sokszor hallottátok már, hogy ő Szegeden tanít a Tudományegyetemen klasszikus görögöt és filológiát. Tehát ő, neki ez a kereskedelmi konyha nyelv, ezt úgy olvassam, mint ahogy az Isten tiszteleten is mondtam, és a felvételen hallatszik, mint ahogy mi olvassuk a népsportot. Ez is mutatja, hogy a kommunizmusban nőttem föl, nemzeti sportot. És nagyon jó, mert amikor elakadok a szótáramnál, és nem tudom megfejteni, Péter, mit jelent ez? És akkor ő leírja, és ismeri a kultúrát, ismeri az egészet, és nagyon sokat segít. Megerősít. Miért? Mert elvégeztem a házi feladatomat, a jelentést, amit megfejtettem, hogy ezt jelenti az eredeti, elég magabiztosan mondhatom, és az alkalmazás is következhet belőle. Következő. Kultúra. Tehát az a sztori bele van ültetve egy akkori kultúrába. Samáriai asszony. Ugye az ember elolvassa, az egyik legmarkánsabb kultúra találkozása, találkozik a zsidó kultúra a samáriai kultúrával. Ha nem tudsz róla semmit, akkor úgy olvasod ezt a sztorit, hogy Jézus sétált, elfáradt, leült, ivott, volt ott egy nő, beszélgettek, az megtért, elment, óriási. Ez önmagában nem rossz, de ennek még olyan mélységei vannak, amit a kultúra ismerete nélkül nem fogsz megfejteni. És ezért az alkalmazásodból is hiányozhat. A zsidók gyűlölték a samáriákat. Ha egy samáriainak az árnyéka vetült egy zsidó ruhájára, elment és megmosakodott, ruhát cserélt. Jézus leült, férfiként, rabbiként egy nővel beszélgetett, aki samáriai volt. Ha ebből nem jön át az Isten szeretetének a tüze, és ha előítéleteid vannak bárkivel kapcsolatban, az Isten nem veszi elő ezt az előítéletet ezen keresztül, akkor semmit nem értettél meg az Isten igéjéből. Ha csak úgy összel, hogy egy nagyon jó beszélgetős sztori, és hú, a Jézus mennyire oda tud csapni az igazsággal, az is nagyon jó, de az eredeti jelentés nem bontakozott még ki. És az a gazdagság, az a mélység, amit megízlelhetsz, akkor belekóstolsz egy ilyenbe, ne hagyjátok ki. Táplálja a lelket. És az is biztos, hogy 20 év múlva a Samária asszony történetét jobban fogom érteni, mint ma. Nem merem azt mondani, hogy értem. Sok mindent tudok róla. Fél évig bújtam, de még mindig sok mindent nem értek belőle. Kicsit rákapcsolva, két dolog még, amit érdemes figyelni, de szerintem ez is bőven elég, ha ezeket elkezditek. A földrajz részét érdemes megnézni, hogy hol zajlik ez az adott történet. Például Efezus, jó tudni, hogy ez egy kereskedő város volt. Megnézed a térképen, látod, hogy ez egy kikötő volt. Akkor jobban érted, hogy na, miért kereskednek ott az emberek, és miért annyira fontos nekik a kereskedelem, és amikor ebbe belekavar Pál, akkor miért zúdulnak annyira föl, és akkor mindjárt jobban összeáll a kép. Ugyanígy a történelem, az adott történelem ismerete, ugye a Nehémiásnál tudni azt, hogy milyen királyok uralkodnak, miért uralkodnak, és hogyan követik ők egymást. Színesíti a képet. Ezek már ilyen advanced level, de essetek neki. Ha 10 év múlva jutsz oda, hogy a történelmet tanulmányozott, bőven elég. Ha 20 év múlva a görögöt, teljesen jó. Ami viszont fontos, és tudom, hogy áttekintés, és megyünk végig az egyes elveken, de tartsatok ki. Ragaszkodjunk ahhoz, és ez az evangélium hitünknek az egyik alapja, hogy szó szerint értelmezzétek az Isten igéjét. Ahogy az le van írva, az úgy van leírva. Nem kell mindenhol belelátni képeket, szimbólumokat, ha másodlagos, harmadlagos, negyedleges jelentéseket, az elsődleges jelentését kell, ami természetesen fakad belőle, ami normális mindennapi jelentés. Szó szerinti értelmezés. Nagyon-nagyon fontos. A második, sokadik, én követek egy ilyen, hányadiknak? Hatodik. Követek egy saját struktúrát, de hatodik. Ne ragadjatok ki igét a kontextusából. Soha. Minden igének az igazi értelmét a környezete adja meg, a közvet, két környezete van, a közvetlen környezete és az egész ige. Az ige mindig magyarázza az igét. Ha valami igét nem értesz, vagy hú, ez nagyon kilóg a sorból, akkor nézd meg, hogy hol beszél még máshol az ige erről, és annak fényében magyarázd. Azt az ige önmagának soha nem fog ellent mondani. Van 10 vagy 15 olyan szakasz, amit a mai napig nem fejtettek meg, hogy hogyan van ez. És a teológusok is azt mondják, hogy ez megfejthetetlen. Vannak ilyenek. Mégis azért, mert hisszük az igéről azt, hogy tévedhetetlen, hogy nem mond magának ellent, hogy teljes, hogy hibátlan. Mondja, a bibliai hitünk alapjai ezek az elvek. Azt mondjuk, hogy ezek így, ahogy vannak, igazak, bár úgy tűnik, hogy ellent mondanak, de lehet, hogy ezeket csak a mennyben fogjuk megérteni, hogy hogy állnak össze. Az Isten kijelentette, tehát így van. És belemehetnénk, ez egy újabb kurzus lenne, zsidó 6-ból, és utána lehet egy teljes kurzus tartani, hogy elveszíthető az örök élet, vagy nem. Vannak bizonyos kérdések, amit viszont lehet tudni, hogy ha valahol kijelentette az ige, hogy az úgy van, akkor az úgy van, és ha ez az ige nem úgy tűnik, de máshol azt mondja, akkor azzal az értelmezéssel jövök ehhez az igéhez, és újra és újra és újra és újra dolgozom rajta. Nagyon fontos. Kontextusba helyezzük bele. Jó, még néhány technikai dolog, és utána abba hagyom ezt a részt. Nem tudom nyelvtanból, hogy álltatok, tehát ilyen főnév, melléknév, állítmány. Ezeket jó felfrissíteni. Én nem voltam erős nyelvtanból. Tehát sose tudtam megjegyezni, hogy melyik a főnévi, melléknév, igenév, meg olyan nevek voltak ott, hogy mi van? De rájöttem, hogy fogok egy, menjetek el, tegyetek tanítványan minden népet, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én tanítottam nektek. Hát ebbe kikeresni, hogy melyik az állítmány, menjetek el, tegyetek. Óriási élmény, nyelvtanilag szétszedni ezt a mondatot, és megkeresni, hogy ennyi mindent mond, mi ennek a missziós parancsnak a lényege. Tessék, házi feladat. Melyik a központi állítmány ebben? Nagyon kíváncsi lennék, hogy menjetek, hogy tegyetek tanítványa, vagy merítsetek be, attól függ, melyik fülekezetbe jársz. Református tanít, baptista bemerít. Melyik az eredeti jelentés szerint a központi? Ugye a Timóteusban szolgálsz, Timóteus társaságban szolgálsz, akkor tanítványozás. Ezt most nem árulom el. Menjetek. Menjetek már. Nem egyszerű. Nyelvtanilag nagyon jó, és akkor már rájössz, hogy itt hetekig lehet böngészni egy mondatot, mire szétszeded nyelvtanilag, és a részeire szeded. Jó. Ezek az elvek. Rövid áttekintés. Szerintem a lelkületét érzitek. Fontos ez, amikor ehhez a könyvhöz jövök. Ez Isten teljes kijelentése, amiben elmondott mindent, amit szeretné, hogy róla tudjál. Ennélkül nem lehet, ezzel lehet. A tanulmányozáshoz viszont azzal a lelkülettel kezdj el neki, hogy ismerd meg az egészet, szerez rálátást, ezért olvasd, sokszor, mélyen, oda-vissza. Mi balról jobbra, ők jobbról balra, tehát tényleg lehet oda-vissza. Olvassátok. És utána pedig induljon be az a munka, az a szűrő, hogy az eredeti egyetlen jelentést szeretném kiszedni belőle. És csak utána jön az, hogy alkalmazom. Jó? És ez az eredeti egyetlen jelentésnek a megtalálásához adtam én 6 vagy 7 olyan tanácsot, elvet, amit hogyha elkezdtek gyakorolni, ezek segítenek abban, hogy minél közelebb kerülj ahhoz, amit eredetileg jelent az ige. És tennék egy gyülekezeti kihívást, ha már gyülekezeti hétvégén vagyunk, minden egyes alkalommal, amikor valaki kiáll az igét hirdetni, tessen ezzel az egészséges szűrővel hallgatni azt, amit hallotok. Tényleg azt hallom-e, ami vajon az eredeti? Nem azt akarom, hogy bizalmatlanak legyetek velünk kapcsolatban. De azt is szeretném, hogy legyetek bizalmatlanak velünk kapcsolatban, mert ez azt jelenti, hogy az a motivációtok, hogy vizsgáljátok az igét, és mindent az igével vizsgáltok meg. Ha valamit szeretnék mindennél jobban, mint hogy kövessétek a gyülekezet vezetőségét, az az, hogy önállóan megfejtettétek Isten igéjét, és annak fényében nézitek a világot, és annak fényében éltek. Ez a célunk. Én úgy szeretnék lemondani, szerintem Pisti is úgy szeretné a gyülekezetet elhagyni, hogyha mi elmegyünk, mindenki megállja a helyét. Mert ki tudja fejteni magának azt, amit az Isten neki üzem. Borzasztóan fontos. Jó, itt most abba hagyjuk, fújunk egyet, és utána fogjuk ezt a 1 Jánost, és úgy gyertek, hogy ez egy interaktív rész lesz. Én befejezem, én kérdéseket fogok föltenni, néhány dolgot mondok, és utána elkezdjük gyakorolni. És megpróbáljuk megfejteni, hogy vajon az 1 Jánosnak mi az eredeti jelentése, legalább egy ige versben. Hadd fejezem be egy imádsággal, és utána hajrá! Mennyei Istenem, mint gyülekezet, mint közösség, mint hívők egysége, szeretett közössége, ma reggel itt Dömösen elismerik azt, hogy képtelenek vagyunk magunktól megfejteni téged. És elismerjük azt, amit az igéd mond, hogy te léptél felénk, hisszük és valljuk azt, hogy az igédben léptél felénk, a teljes kijelentést adtál az igédben, ami elég nekem, Baczynszky Lacinak és mindannyiunknak arra, hogy téged megismerjünk és veled járjunk. Enélkül, a kijelentés nélkül nem tudunk napról napra a kezed után kapni, a lelkedhez ragaszkodni, a szeretetedet mélyen, a megismerhetetlen szeretetedet mélyen megismerni, a csendes vagy hangos hangodat hallani, az ölelésedet megélni. Enélkül nem megy. Szeretnénk belevetni magunkat újra, vagy továbbra is a kijelentésedbe, abban fürdeni, abban úszni, abból inni, az élő vízből inni, felfrissülni, és utána úgy élni, hogy amikor arra ránézel, akkor mosolyogjál. Amikor most lenézel Dömösre, akkor azt mondod, hogy ez tetszik nekem. Erre vágyunk, Istenem. Segíts nekünk ebben. Sok minden elhangzott, maradjon meg az, ami a szerinted való. Amen.